kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A pápa testőrségeként ismert svájci gárda 34 új tagja tette le az esküjét, miután a Szentatya előzőleg fogadta őket. Köszönetet mondott a svájci gárdisták figyelmes, emberséges, lelkiismeretes szolgálatáért, arra kérte az újoncokat, szabad idejükben ne mobiltelefonjaikat nézzék, hanem igyekezzenek megismerni az őket körülvevő Róma város szépségét. Az új svájci gárdisták minden évben május 6-án esküsznek hűséget a pápának. Az ünnepélyes eskütétel az apostoli paloták Szent Damázról elnevezett udvarán zajlott. Az eskütétel előtt szentmisét mutattak be a Szent Péter bazilikában, amelyet a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíboros celebrált. Határozatban szólítaná fel az országgyűlés a baloldali képviselőket, hogy a jövőben ne folytassanak magyar nemzeti érdekeket veszélyeztető tevékenységet. Emellett felkérni a szuverenitásvédelmi hivatalt, hogy folytasson vizsgálatot az ügyben, áll a parlamenti honlapra felkerült javaslatban. Teseli Zoltán, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának fideszes elnöke által benyújtott előterjesztés indoklása szerint a közelmúltban számos a baloldalhoz tartozó európai parlamenti képviselő nyilatkozott úgy, hogy közreműködött abban, hogy hazánk ellen különböző uniós eljárások induljanak, és több esetben célként határozták meg azt, hogy a kormány ne jusson hozzá Magyarországot megillető uniós pénzügyi forrásokhoz. Délután 4 órakor lejárt az ajánlás gyűjtési és jelöltállítási határidő a június 9-i önkormányzati választásra. Eddig volt lehetőség arra, hogy a polgármester és képviselőjelöltek leadják az íveken gyűjtött, őket támogató aláírásokat. Akinek sikerült meghatározott számú érvényes ajánlást összegyűjtenie, a választási bizottság döntés alapján hivatalos jelölté válhat és felkerülhet a szavazólapra. Kína és az Európai Unió közötti stratégiai együttműködés és partnerség fontosságát hangoztatta Xi Jinping kínai elnök Párizsban, aki a kínai-francia-európai uniós háromoldalú csúcs találkozóra érkezett a francia fővárosba. Francia hivatali partnerével Emmanuel Macronnal, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélést, a kínai államfő partnerségre buzdított, ahogy fogalmazott, a kereskedelem, valamint az emberi jogok terén fennálló nézetkülönbségek ellenére is. Történelmi jelentőségű a kínai elnök eheti magyarországi látogatása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul hazánk megerősödéséhez, a gazdasági kereskedelmi viszony fejlesztéséhez és remélhetőleg a béketörekvések sikeréhez is. Kiemelte, hogy Xi Jinping népes delegációja élén mindössze két Európai Uniós tagállamot keres fel, Franciaországot és hazánkat. Elérkezett az ideje, hogy a magyar gazdaság egy újabb dimenzióváltáson lépjen keresztül, a technológiai színvonalat növeljük és a kutatásfejlesztési kapacitásokat bővítsük, írta a tárcavezető a Facebook oldalán. Szijjártó Péter azután osztotta meg bejegyzését, hogy fogadta a Microsoft vezetőit, köztük a globális vezetőség több tagját is. A magyar gazdaság az elmúlt 14 évben hatalmas fejlődésen ment keresztül, folyamatosan dőltek meg a beruházási, az export és a foglalkoztatottsági rekordok, emelte ki. Magyarországot gazdasági ökoszisztémája, infrastruktúrája és szellemi tőkéje egyaránt alkalmassá teszi arra, hogy meghatározó szereplővé váljon az űripar területén, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton a Forage Space and Technology űripari holding vállalat, gyártással foglalkozó portfólió vállalata a Remred ZRT Martonvásári űrtechnológiai gyártóközpontjának alapkőletételén beszélt. Mint elmondta, a magyar műholdgyártási képesség nem csak gazdasági és biztonsági, hanem szuverenitási kérdés is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 566,25 pontos, 0,83%-os emelkedéssel 68.568,49 ponton zárta a hétfői kereskedést, ez történelmi csúcs. Oroszország figyelmeztette a moszkvai brit nagykövetet, hogy a brit fegyverrel orosz területre mért ukrán csapásokra válaszul, célponttá válhat bármely brit katonai objektum és hadfelszerelés Ukrajna területén és az ország határain túl is. A nagykövetnek a moszkvai tájékoztatás szerint felhívták a figyelmét arra, hogy David Cameron brit külügyminiszternek az Oroszországra mérendő csapásokra vonatkozó szavai ellentmondanak London korábbi álláspontjának, miszerint a nagy hatótávolságú rakétákat nem vetik be Oroszország területe ellen. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés következik majd, így erősen felhős, borult időszakokra is számítani kell. Sokfelé várható zápor, helyenként zivatar, erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 2 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritas támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Radnóti Miklós. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. Édesanyja Grósz Ilona meghalt a szülés után, és Miklós ikertestvére is. Az apa, Glatter Jakab, újra nősült. Felesége Molnár Ilona szerető nevelőanya volt, aki egy Ágnes nevű kislánynak is életet adott. Mindketten azonban Auschwitzban lelték halálukat. Miklós 12 évesen vesztette el édesapját, s ezért rokonai nevelték, iskoláztatták tovább. Középiskolás korában ismerkedett meg szerelmével, Gyarmati Fannival, aki 1912. szeptember 8-án született. A magyar költészet hitvesi lírájának gyöngyszemeit köszönhetjük-e kapcsolatnak. 1930-ban Szegedre vették fel az egyetem magyar-francia szakára. Első kötete, mely 1931-ben jelent meg, az Újmódi pásztorok éneke címen, perbe fogták, de 8 napi fogházbüntetését a fellebbezés után felfüggesztették. 1934-ben tette le a bölcsészdoktori szigorlatot, majd 1935-ben tanári oklevelet szerzett. Már Hitler hatalomra jutásakor 1933-ban megérezte a veszélyt származása miatt. Tanárként nem is tudott elhelyezkedni. Elhatározta, hogy helytáll az életét veszélyeztető barbár erőkkel szemben, s a költészet erejével harcol, és dokumentálja korát, szenvedését, rettegését, és időnként fellobbanó reményeit. E lelki harcban Fanni segíti őt. 1936-ban a Járkály csak halálra ítélt című verskötetét adja ki, 37-ben Baumgarten díjat kapott, majd Lafontaine és Apolliner verseit fordította. A háború alatt többször hívták be munkaszolgálatra. Ebben az időben írta leghíresebb verseit, a 8 eklogát, melyekből követhető a kétségbeesés fokozódása. Egyetlen reménysugárba kapaszkodhatott, s ez Fanni szerelme. Megrendítő, hogyan tudott tökéletesre csiszolt versformákat, hexametereket alkotni a szenvedés közepette. Utolsó behívóját 1944. május 18-án kapja meg. A szerbiai bortáborában írja utolsó verseit. A német csapatok visszavonulásakor felszámolják a táborokat. Elterjed egy rém hír, miszerint a tábort két részre osztják, s aki a másodikba kerül, azt kivégzik. Aki az első csoportba kerül, az elkezdi menetelését a magyar határ felé. A költőnek sikerül az első csoportba kerülni, mégis ez okozza a végzetét. Ugyanis a második csoportban maradt foglyokat a szerb partizánok néhány nap múlva felszabadítják, s így ők maradnak életben. A költőt 21 végleg elgyengült raptársával együtt Abdán agyonlövik. A tömegsírt 1946-ban exhumálták, s ekkor találták meg zsebében a borinoteszt, melyben remek művek sorakoznak. Műfajai. Vergilius eklogáinak fordításakor Radnóti is 10 eklogából álló versciklust tervezett, de halála megakadályozta ebben. Az ekloga műfaja párbeszédes pásztori költemény hexameterekben. A dialógus forma kiválóan alkalmas a benne lévő kétely vívódás kifejezésére. Szerelmi lírája. Szerelmi lírája azért olyan különleges, mert szinte mindegyik alkotása Fannyhoz szól, akiben szerető társat, feleséget, anyát, az élet értelmét találja meg. A Tétova Óda című vers azért olyan különleges, mert már a cím is oximoron, azaz ellentét a jelző és a jelzett szó között. Az óda dicsőítő költemény, mely görögül dalt jelent, latinul Carmen a neve. Ez a mű arról szól, hogy a költő talán képtelen kifejezni szerelmét méltóképpen. Esztétikai mércéje túl magas, talán nem tud megfelelni neki, mint ahogy Petőfi a Minek nevezzelek című versben erre az ellentmondásra építi költői bravúrját. Mindketten remekül oldják meg a maguknak feladott leckét. Radnóti e versben megfogalmazza megrendítő arszpoétikáját is. Mert annyit érek én, amennyit ér a szóversemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgő és áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesültség a ház. A holttól cirmos éj mozdul fejem fölött, s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. S még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér. Felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap, mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres, vizes pohár. Boldog, mert véled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felémint, hajad kibomlik, szétterül, lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnyal ebben. Kezed párnámra hull elalvó nyírfaág, de benned alszom én, és nem vagy más világ. S idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcsvonal hűs tenyeredben. A Borinotesz. A Borinoteszben találták a következő verseket, hetedik ekloga, levél a hitveshez, alarösers, razgednicák. A táborban írt művek közül az első a hetedik ekloga. Ez nem más, mint Fannyhoz írt belső monológ. Remény és kételyek között vergődik, s mindent áthat az ellentét, az ellentmondás, a körülményeket, az érzéseket egyaránt. Itt mindenki egyformán szenved és ugyanabban reménykedik. A szenvedők sorsa azonos, mindenki fájdalmát átéli, és mérhetetlenül megveti azt a korszakot, mely így megalázza az emberi méltóságot.
Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világok, üvölt a csönd fülemben. S felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom. S szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már, ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva, féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éber lét útjára visszahulva, tudom, hogy az vagy, hitvesem, s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vadférfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hull rám.
Az Alarösers című vers címe Proust az Eltűnt idő nyomában című regényére utal. A rendkívüli zeneiségű alkotás megrendítően idézi fel a múlt szép és elegáns pillanatait, a közös alkotás boldogságát, de ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Mindent szétdult a háború, ami szép és nemes volt. Radnóti, Alarösers. Régi szelédesték, ti is emlékké nemesedtek. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal, hova csúszol a múlt a kiszapján? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürge barátok a szép szemű karcsú pohárból? Versorok úztak a lámpák fénye körül, ragyogó, zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, és éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok. Az eltűnt drága barátok, verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc az ő ügyük ott lenn, s most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová, mindegy, hova tűntek a bölcsborozások. Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a verstöredékek, és szaporodtak a ráncok, a szép mosolyú, fiatal nők ajka körül szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj? Az a kocsma. A hásak alatt az az asztal. És akik élnek, még hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem és torzóik aránya kibomlik, s mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Azaz én már vissza se jöjj soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, s beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben, s idegen legelőkön alusznak. Szeptemberében a németek a Bori központba indították a foglyokat a szovjet előrenyomulás elől. E menetelés nehézsége jelenik meg az Erőltetett menet című versében. A művet Nibelungizált Alexandrinban írta, mint Vogelweide az Ó jaj, hogy eltűnt minden című alkotását. Az egész vers, az Erőltetett menet, belső monológ, négy mondatból áll, és minden sor közepén erőteljes cezúra, sormetszet található, mely szimbolizálhatja az előttük álló kanyargós utat is. Itt a bizakodás és a remények teljes feladása áll szemben egymással minden lépésnél. Erőltetett menet. Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárnyemel, s hiába hívja árok, maradni út sem mer. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb, szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még, s mint egykor a régi hűs verandán a béke méhez öngne, míg kül a szilvalekvár, s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, és árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek. A Razglednica szerbül képes lapot jelent. Itt a költő a menetelés állomásairól ad hiteles pillanatképet. A türelem már tényleg halált virágzik. A német mondat jelentése, ez még felugrik. Majd eldördül a második lövés barátjának, Lorsi Miklósnak halálát okozva. Radnóti tudja, hogy az ő sorsa is így fog beteljesedni. Razglednicák. Első. Bulgáriából vastag vad ágyúszó gurul, a hegygerincre dobban, majd tétovás lehull, torlódik ember, állat, szekér és gondolat, az út nyerítve hőköl sörényes ég szalad. Te állandó vagy bennem e mozgó zűrzavarban, tudatom mélyén fény lesz örökre mozdulatlan s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál. Vagy korhat fának odván temetkező bogár. Második. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórok pipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyáj. Harmadik Razglednica. Az ökrök száján véres nyál csorog, az emberek mind véreset vizelnek. A század bűzös vad csomókban áll. Fölöttünk fú a förtelmes halál. Negyedik. Mellé zuhantam, átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr, ha pattan. Tarkólövés. Így végzett hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan, halált virágzik most a türelem. Der Sprint noch auf, hangzott fölöttem. sárra kevert vér száradt fülemen. A megközelíthetetlenség legzavarba ejtőbb példányának láttam Fannit. Okos lány volt, őszintén érdekelte nem csak az irodalom, de minden műveltséganyag, s közben elegáns, sőt tündöklően szép leány is volt. Mégis, ahogy bájos szemöldökét felvonta, ahogy a száját keserédes kifejezéssel csücsöríteni tudta, valahogy úgy, mintha biggyesztené, az embernek mindig az volt az érzése, hogy valamilyen illetlenségét kap tőle megrovást, amit egyébként néha szóban is közölt, írta Vas István a ma 100. születésnapját ünneplő Gyarmati Fanniról, Radnóti Miklós feleségéről, a kiemelkedő tanárról, aki egész életében kerülte a nyilvánosságot, nem vállalt közszereplést, magánemberként őrizte férje emlékét. Fanni 1926 őszén ismerte meg Radnóti Miklóst, Radnóti 17 éves, Gyarmati pedig 14 éves volt, és ugyanahoz a tanárházaspárhoz jártak matematika órára. A kezdeti diákszerelemből végül házasság lett, és az utolsó menedék a halálba menetelő költő számára. Egyik kedvenc versem a Mint a Bika című. Úgy éltem életem mostanáig, mint fiatal bika, aki esett tehenek közt unja magát a déli melegben, és erejét hirdetni körbe rohangat, s játéka mellé nyálából ereszt habos lobogót. És rázza fejét, és fordul, szarván a sűrű, repedő levegővel, és dobbantása nyomán gyötrött fű, s földfröccsen a rémült legelőn szét. S úgy élek mostan is, mint a bika, de mint bika, aki megtorpan a tücskös rét közepén, és fölszagol a levegőbe. Érzi, hogy a hegyi erdőkön az őszbak megáll, fülel és elpattan a széllel, mely farkas torda szagát hozza sziszegve, fölszagol, s nem menekül, mint menekülnek az őzek. Elgondolja, ha megjön az óra, küzd és elesik, s csontjait széthordja a tájon a horda, és lassan, szomorún bőg a kövér levegőben. Így küzdök én is, és így esem el majd, s okulásul késő koroknak csontjai mőrzi a táj. Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ágas, remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejtett érkép? Gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát, az gyárat lát a látcsőn, és szántóföldeket, még én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös, gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte ás üzen. Piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol mész, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én. Ím itt e kő, de föntről e kő se látható, nincsen műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem. világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ér hazánkra újból a béke ujja. S folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat, borítsd ránk vérrasztó éji felleg.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 16. részét olvassa fel nektek Kútvölgyi Erzsébet.
És ez legalább mosható is, gágogta Liba Leontin. Egy törlés a nedves szivacsal és Böbek kezenyoma már is eltűnik. Sűn Sámuel kedvtelve járatta körül szemét a megújhodott szerkesztőségen. Ez a kolbászvita alaposan megnövelte olvasóink táborát. Persze a vita már rég abba maradt volna, hizelgett főnökének Liba Leontin, ha a főszerkesztő úr nem írogatja azokat a morzsát vádoló leveleket, hol az ifjú ragadozók klubja, hol a belvárosi ezüstrókák szövetsége és egyéb nem létező intézmények nevében. Nos, igen, igen, bólintott Sűn Sámuel. Az a néhány kutyaellenes levél, amit Kandúr Károlytól, Sompolyogitól és az Üregi Nyulak Egyesületétől kaptunk, alig ha tartotta volna ébren a vitát. Akkor pedig megint csak az őszi ködről, az ökörnyárról és a beázott odukról írhattunk volna, ami olvasóinknak már a könyökén jön ki. Liba Leontin végig sétált az új, mohazöld szőnyegen, amely kiemelte tollazatának fehérségét. Tulajdonképpen szerencse, hogy Cica Mica a Futrinka utcába költözött, mondta elgondolkozva. Azóta mindig van miről írnunk, azóta fogy a lap olyan jól. Igaza van, Leontin, kiáltott Sűn Sámuel. Írja fel, kérem, rendelnünk kell egy szép, ízléses, nem túl drága, nem túl olcsó karácsonyi csomagot télapónál Cica Mica számára. Ennyivel igazán tartozik neki a csőr szerkesztősége. Böbe előbukkant az íróasztal alól. Hogyan lehet télapónál csomagot rendelni? Majd meglátod, ha itt lesz az ideje. Még várni kell. Meddig? Amíg le nem hull az első hó. Böbe ettől kezdve csak a havat várta. Semmihez sem volt türelme. Folyton kiszaladgált az utcára, és kémlelte az eget, gyülekeznek-e már rajta hófelhők. Közben mindig arról beszélt, hogy milyen jó volna egy szánkó. Az öreg füles bagoly ácsolt is neki egyet, hulladékdeszkából. Most már a rádió időjárás jelentéseit is hallgatta, mikorra jósolják a havat. Ha télapótól nem érkezett volna postán egy szép, képes árjegyzék, talán bele is betegedett volna a türelmetlen várakozásba. Az árjegyzék azonban olyan érdekes volt, hogy egész nap lehetett nézegetni. Fel volt sorolva benne mindenféle csomagfajta. A mogyoró típusú, mogyoróhéjba rejtett pici ajándékcsomagtól egészen a karácsonyi óriás elnevezésű csomagig, amelyekben játékistálló, játékvasút és nagy doboz építőkocka is volt. Cica Micának miért rendelünk? Faggatta Böbe Liba Leontint. Lakoma típusú csomagot. Böbe hosszasan tanulmányozta a lakoma típusú csomagtartalmi leírását. Egy rút szalámi, egy füstölt csonka, 6 doboz olajos hal, egy trapista sajt, 2 tucat tojás és egy nagy üveg tojáslikőr. Ez nem jó csomag, állapította meg Böbe. Nincs benne játék. Amikor valakinek annyira nincs pénze, mint Cica Micának, magyarázta Liba Leontin, csak bosszantaná, ha játékot küldenénk neki, amit nem lehet megenni. Cica Mica kamrája tel is tele van mindenféle csemegével, erősködött Böbe. Küldjünk neki játékot, hiszen úgy szeret játszani. Kuvik Kelemen nevetve vádolta meg Böbét, hogy saját malmára hajtja a vizet, amikor játékokat akar küldeni Cica Micának. Biztosan ő szeretne majd azokkal játszani. Böbe tiltakozni akart, ám egyszer csak eszébe jutott, hogy Cica Mica mostanában szinte sohasem játszik. Csak üldögél, és Csillababával trécsel. Nem erősködött hát tovább, belenyugodott a sonkába meg a tojáslikörbe. Annál is inkább, mert a rádió időjárás jelentése másnapra havat ígért. Böbe gondosan letörölgette a szánkót, rákészítette sapkáját, kesztyűjét, és a doboza mellé állította, hogy kéznél legyen. Éjszaka hirtelen felébredt, maga sem tudta mitől, talán attól, hogy a szoba sokkal világosabb volt, mint máskor. Odakint hullott a hó. Nagy fehér pelyhek kavarogtak az utcai lámpa fénykörében, ide-oda sodorta őket a szél. Böbe villámgyorsan magára kapkodta a melegholmit, és loholt ki az utcára, szánkóját maga után húzva. A szánkó még nem csúszott, csak ugrált és zötyögött Böbe nyomában a lassan fehéredő földön. S bár még a tetők sem voltak fehérek, az éjszakai utcakép már is megváltozott. A fényreklámok sokkal színesebbnek, sokkal derűsebbnek, vidámabbnak látszottak a hóhullásban. A piros lábú gólya a Fészek utcai mozi tetején, mintha éppen fel akart volna röppenni. A lépes mészcukrászda homlokzatán felcsillanó fényméhek versenyt rajzottak a hópelyhekkel. Az önkiszolgálóból cégére pedig a szőlőfürtökkel, almákkal, szörpös üvegekkel teli kosár, élénkpiros, zöld, sárga, lila, kék színeivel az egész környéket beragyogta. Böbe jól ismert minden fényreklámot a Futrinka utcában. Éppen ezért nagyon meglepődött, amikor egy távoli kéményen piros csizmát látott felvillanni szabályos időközökben. Talán káprázik a szemem, gondolta először. Nézte a sötét égre piros fényvonallal rajzolódó csizmát, és hamarosan belátta, hogy az nem káprázat, hanem ugyanolyan fényreklám, mint a többi. Megnézem közelről, határozta el, és nyomban el is indult. Jókora utat megtett már szöcske módra ugrándozó kis szánkójával, amikor eszébe jutott, hogy a szerkesztőség ajtaja nyitva maradt. Tűnődött, hogy visszaforduljon-e, minthogy azonban a piros csizma nagyon vonzotta, úgy döntött, hogy egy kis szellőzés nem fog a szobának megártani. Jó volna, ha valaki húzna, gondolta Böbe vágyakozva. Nagy örömére Morzsát pillantotta meg, aki havat söpört a házikója előtt. Hová ilyen késő éjszaka? Kérdezte Morzsa csodálkozva. Böbe válasz helyett rimánkodni kezdett. Húzzál, Morzsi, húzzál! Morzsa engedelmesen nyakába vette a szánkó zsinórját, és neki iramodott. Böbe újjongott. Jaj, de jó, gyorsan megyünk! Még gyorsabban húzzál! Még gyorsabban! Morzsa vágtatott, a szánkó repült, a csengő csilingelt, és egy kanyarban Böbe nagy ívben lepottyant a hóba. Most már nem is akarom, hogy húzzál, mondta szipogva, miután feltápászkodott. Morzsa vigasztalni akarta, ám gyanús zörejeket hallott a csokoládégyár Futrinka utcai telepe felől. Patkányok! Kiáltotta, és vadcsaholással elrohant. Böbe leporolta magáról a havat, azután szánkóját húzva tovább indult. A fényreklám, a piros csizma már egészen közelről ragyogott, és Böbe egyszer csak egy különös házhoz ért, amit a hóhullás rajzolt ki a semmiből. Böbe szeme tágra nyílt. A piros csizma ott fénylett ennek a máskor láthatatlan, csak a ráhullott hótól láthatóvá váló háznak a tetején. Hiszen ez télapó háza, eszmélt rá Böbe. Az ő reklámja, a piros csizma a kéményen. Most már meg lehet rendelni a karácsonyi csomagot Cica Micának. Boldogan fordult hazafelé, rá térdelt a szánkóra, úgy lökte magát előre. A köcsökházhoz érve kuncogva nézett fel a sötét ablakokra. Cica, Vica, te nem is tudod, milyen meglepetés vár rád. Csilla baba sem tudja, és a szomszédot sem tudja. Csak én tudom.
Kedves gyerekek, ma Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 16. részét olvasta fel Kútvölgyi Erzsébet. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berec Renáta.
Az elmélkedés címe az imádság művészete, alcíme bevezető. Kedves rádióhallgatók, most szeretnék egy új sorozatot indítani az imádságról. Egyfajta katekézis, hogy hogyan kell imádkozni. Persze egy összetett valóság. Szeretnék beszélni az imádság művészetéről, ami ennek a sorozatnak a címe is. Ezt a kifejezést nem én találtam ki, ez Szent II. János pápától való. Az életünk igazi legmélyebb értelme abban áll, hogy befogadjuk az Isten minden emberi értelmet fülmúló szeretetét, és hálából az egész életünket neki ajándékozzuk. Ez a mély szeretet kapcsolat a lelkélet célja. Ennek a kapcsolatnak a gyümölcse az életszentség. A kölcsönös szeretet kapcsolatot viszont az ima táplálja. Ezért írja Szent II. János pápa az új évezet kezdetén apostoli levelében, hogy a szentségnek ez a pedagógiájához olyan kereszténységre van szükség, mely mindenek előtt az imádság művészetét gyakorolja. Itt a Szent Atya az imádság művészetéről ír, nem pedig imák elmormolásáról, elhadarásáról, vagy imák letudásáról. Az imádság művészete a mély meghitt kapcsolat művészetét jelenti. Ezért, hogy valaki művész legyen, tanulnia kell imádkozni és rendszeresen gyakorolnia. Újból idézem a Szent Atyát, tanulnunk kell imádkozni, mindig újból be kell fogadnunk az isteni mester ajkainak művészetét, hogy az első tanítványok is tették. Ha megvizsgáljuk a saját imáinkat, talán sokszor érezzük azt, hogy este imádkoztam, már fáradt vagyok, csak letudtam, belealudtam, vagy nagyon sokszor a gondolataim elmentek, vagy nem volt semmi íze, sokszor úgy elég nehéz letenni az imádságot, hiszen annyi munka van még este is, gyerekek, meg munkahelyi dolgok, meg annyi minden van, sokszor azt érzem, hogy az Istennel is csak baj van, mintha nem segítene az imádság, mert csak elvisz nagyon sok erőt, és az imádságnak a gyümölcse tulajdonképpen bűntudat lesz. Mert nehezen is vettem rá magamat, ahogy imádkoztam, az meg nem tetszett, akkor az Isten is biztos nem hallgatja meg, mert nem szépen imádkoztam meg, és valahogy az egész ima életből nem forrás lesz, hanem bűntudat. Sokféleképpen megérhetjük az imáinkat. Vagy valaki például az alapján értékeli az imáit, hogy hogyan tudta átélni, az érzelmei mennyire voltak ilyen édesek, kegyesek, mennyire érte meg valaki a békességet. És persze ezek lehetnek gyümölcsök, de önmagában nem tartozik hozzá az imádsághoz. Amikor valaki lelkivezetésre megy, akkor a lelkivezetőtől azt kéri, hogy tanítsa meg őt imádkozni, sőt tanítsa meg őt a lelkek megkülönböztetésére is. Például valaki elmondja, hogy az utóbbi egy hónapban hogyan imádkozott. Mik voltak az állandó imái, meg arról is beszámol, hogy ezek az imák mit adtak neki, milyen belső lelki megmozdulásokkal jártak. Például örömet adott, hittel tudtam imádkozni, elmondtam, de nem esett jó, ilyen legtöbbször ilyen nyűként éltem meg, vagy akár a bűntudat kialakult bennem, mert nem jól imádkoztam. És hogy mi a leggyakoribb, mi a legerősebb motívum, ami az imáimat meghatározta. És ennek megfelelően a lelkivezető tanácsokat ad. Először is felerősíti azt, ami jó. Például, hogy az imában itt voltak ilyen rossz értelmezések, de az például nagyon jó, hogy minden nap rendszeresen és hűségesen imádkoztál, és volt rá időd. Utána pedig ki kell javítani, például, hogy itt az Istennel szemben elvárásaid voltak, és mivel nem adta meg azt, amit kértél, ezért az imádság kudarccal végződött, kudarc érzés volt benne. És ebből a tanulság, Istennel szemben lehetnek kéréseink, vágyaink, elvárásaink soha. Ezeket megfogalmazzuk, és az Isten mikor, mit ad meg, hogyan adja meg, hát az az ő joga, mi alázatosan kérjük és leborulunk előtte. Vagy például valaki arról panaszkodik, hogy az imádság nem ért semmit, mert nem voltak benne mély érzelme, meg mély érzelmi megmozdulások. A lelkivezető azt mondja, hogy ez most a lelki szárazságnak az ideje, itt a legfontosabb a hűség. Ha nem kaptál valamit, akkor az Isten így nem adott, de tarts ki továbbra is hűségesen, és igenis ezek az imák nagyon értékesek voltak, mert a rossz érzések ellenére is hűségesen elmondtad, amit viszont elrontottál, hogy az imádság végén azt mondod, hogy ez nem ért semmit. És ilyenkor az Istennek üzened azt, hogy én megtettem mindent, te meg nem adtál semmit, és az imád te rontottad el, mert tőled nem kaptam kegyelmet. És hogy ez az a pont, amikor valaki azt mondja, az imádság rossz volt, ott rontott el, addig nem volt vele semmi baj. Most csak egy-két dolgot emeltem ki, de lépésről lépésre valaki tanul imádkozni. Ami jó, az felerősödik, ami rossz, az ki kell javítani, akár külön imádkozni is kell azt, hogy valami állandóan visszatérő nehézséget meg tudjak oldani, közben javítani kell az Isten képet is, az önmagamról alkotott képet, megtanulni a különböző ima formákat, annak a lelkületét gyakorolni, az abból való tapasztalatok, vagyis imádkozni, tanulni, az imádság művészetét elsajátítani ezt jelenti. Ez egy állandó tanulást jelent. És hogy kihangsúlyozza a Szent II. János pápa, hogy ez a tanulás soha nem érhet véget, hiszen egy egész életen keresztül kell tanulnunk. És nem az imáról van szó önmagában, hogy hogyan imádkozom, hiszen ennek itt eszközjellege van. A cél, hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatom hogyan alakul, és az iránta való bizalmam és szeretetem hogyan növekszik. Ezek a legfőbb gyümölcsök, ami alapján tudom nézni az én ima életemet. És sokféle imádság van, majd ezekről is szeretnék szólni külön-külön, ezeknek a lelkületéről, ezeknek a módszereiről, meg mi az, amire vigyáznunk kell, meg mi az, amit fel kell erősítenünk magunkban. Azonban az ima élet az egy állandó tanulási folyamatot jelent, és megint ezt nagyon sokszor fogom mondani, állandóan ismétlem, hogy itt nem valamiről van szó, nem ima könyvekről, meg metódusokról, hanem egy élő személlyel való szeretet kapcsolatról. Az imádságnak a lényege, hogy azzal együtt vagyok, aki engem teremtett, megváltott, aki a világon a legjobban szeret. Ez lehet, hogy unalmas, lehet, hogy nem mondunk semmit, lehet, hogy nem történik semmi, lehet, hogy nagyon mély, intenzív érzelmekkel jár, vagy sok mindent mondok az Úrnak, vagy hallgatok is, ő mond nekem sok mindent. Ez nagyon tud változni, azonban ezek csak egy-egy megélési pontok, hogy hogyan éle meg én ezt a kapcsolatot, de bármi is történik, a lényeg maga a szeretet kapcsolat. És ha innen közelítjük meg az imádságnak a lényegét, akkor láthatjuk, hogy teljesen másról van szó, mint érzelmekről, metódusokról, szépen elmondott imákról. Persze ezek önmagában fontosak, hogy maga az eszközöket is jól használjuk, de mindig az alapvető vágy az imádságban, Uram, én veled akarok lenni, és téged akarlak szeretni, és szeretném megtapasztalni azt, hogy te mennyire szeretsz engem. Hiszen az életünk igazi legmélyebb értelme abban áll, hogy befogadjuk az Isten minden emberi értelmet fölülmúló szeretetét, és hálából az egész életünket neki ajándékozzuk. Ez a mély szeretet kapcsolat a lelki élet célja. Ennek a kapcsolatnak a gyümölcs az életszentség. A kölcsönös szeretet kapcsolatot viszont az ima táplálja. És ezért is már idéztem II. János pápát, hogy olyan kereszténységre van szükség, mely mindenek előtt az imádság művészetét gyakorolja. Hát most erre szeretném meghívni a kedves rádióhallgatókat, hogy úgy lépésről lépésre reflektáljunk, hogy milyen imaformák vannak, milyen óriási gazdagság van az egyházban, az, hogy milyen, ki hogyan imádkozik itt a Szentírásban a szentek is, és mindig reflektáljuk a saját imádságunkra, és nem is önmagában azt kell kérnünk, hogy jól imádkozzunk, persze ezt is lehet kérni, hanem magáért a kapcsolatért imádkozzunk. Uram, amikor most tanulok imádkozni, azt kérem, hogy kapcsolatunk az mélyűen és tiszta szívből szeresselek téged, és persze be tudjam fogadni azt, ahogyan te szeretsz engem. És ebben a különböző imaformák segítenek, de ami a kapcsolatunk a lényeg, hiszen ez az imádságnak és a lelkéletnek az igazi és a legmélyebb célja.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!